Megré és a doktora nyomában. Akkor értek a lépcsőhöz, amikor a másik kettő a halottas szoba ajtajához ért, és hallották Sam Fierce-ot. Lépj be!
Nem bírok. Lépj be!
Tompa zaj, újabb ökölcsapás. Az idős Gotyé futott felfelé a lépcsőn, Megré és Busárdon utána. Mindhárman egyszer értek fel, de az ajtó már becsukódott, és egyikük sem mozdult. Először nem szűrődött ki semmi a nehéz tölgyfa ajtó mögül. Az intéző lélegzetét is visszafojtotta, s eltorzult arccal állt a félhomályban. Csak egy fénycsík világított az ajtó alatt.
Térdre!
Kis csönd, reket lihegés.
Gyorsabban!
Térdre! És most kérj bocsánatot! Újabb hosszú csönd. Fájdalmas kiáltás, ezúttal nem ökölcsapás ért a gyilkost, hanem egy rúgás az arcába.
Bocsánat! Ez minden, amit mondani tudsz.
Hát már elfelejtetted, hogy ő taníttatott.
Bocsánat,
emlékezz rá, hogy 3 napja még élt.
Bocsánat,
emlékezz rá, te sötét aljadék, hogy valaha az ágyába is befeküdtél.
Bocsánat,
ez nem elég. Na beszélj, mondd, hogy egy aljas féreg vagy, ismételd.
Térdre,
ha mondom. Talán szőnyeget hozzak.
Jaj, kérj bocsánatot!
Hirtelen, a hosszú szünetekkel tűzdelt válaszok után egy sor heves koppanás következett. Sam Fierce nem bírt uralkodni magán. Ütések koppantak a parketten. Megré benyitott az ajtón, Maurice de Sam Fierce Gotyé nyakát markolta, és a földhöz verdeste a fejét. Amikor megpillantotta a főfelügyelőt, elengedte a nyomorultat, megtörölte homlokát, és teljesen felegyenesedett.
Ezt elvégeztem,
mondta ki egy szuszra. Észrevett az intézőt is, és összerántolta a szemöldökét.
Hát, te nem érzed szükségét, hogy te is bocsánatot kéri?
Az idős ember úgy megijedt, hogy tüstént térdre hullott. A két viaszgyertya bizonytalan fényénél csak egy mértéktelenül nagynak tűnő orrot láttak a halottból, és a rózsafűzér tartó összekulcsolt kezét.
Eredj!
A gróf kituszkolta Émil Gotyét, becsukta az ajtót, a csoport lefelé ballagott a lépcsőn. Émil Gotyé vérzett, nem találta zsebkendőjét, a doktor a sajátját adta oda neki. Retteltes látvány nyújtott, elkínzott vérbe borult arc, orra helyen holmi daganat, felrepett felső ajkak. Maurice de Sam Fierce nagy léptekkel, a házigazda egyenes tartásával szelte át a földszinti folyósót, mint aki tudja, mi a dolga. Kinyitott az ajtót, s jeges levegő árad be.
Takarodjatok!
Fordult apa és fia felé, de amikor Émil kilépett, ösztönös mozdulattal visszarántotta. Megré tisztán hallotta, hogy görcsös zokogás tör fel a gróf torkából. Újabb ütés mért Émilre, és ezt kiáltotta.
Te aljas féreg!
A főfelügyelő csak a vállához ért, ennyi is elég volt. Sam Fierce előtt vett magán, a szószoros értelemben lelökte a testet a lépcsőn, és becsukta az ajtót. De nem olyan gyorsan, hogy ne haladták volna még az öreget.
Émil, hol vagy?
A pap a pohár székre könyökölt, és úgy imádkozott. Az egyik sarokban Mitájé, és az ügyvéd állt mozdulatlanul, és az ajtóra meredtek. Maurice de Sam Fierce emelt fővel lépett be.
Uraim, kezdte.
De mégsem jött szó a szájára. Az izgalom nem engedte. Eleje végére ért. Megszólította a doktor és Megré kezét. Azt fejezte ki vele, hogy most már hagyják magára. Aztán Mitájé és társa felé fordult és várt. Mintha ez a két férfiú nem értette volna, vagy a rettentő félelem bénította meg őket. Egy mozdulattal utat mutatott nekik, s ujjával csettintett hozzá. Semmi több nem történt, de mégis. Az ügyvéd a kalapját keresgélte, és Sam Fierce felnyögött.
Gyorsabban!
Egy ajtó mögül Megré susmogást hallott, és kitalálta, hogy a szolgálók húzottak meg ott, próbálják megfejteni, hogy mi történhet a kastélyban. Magára vette nehéz felöltőjét. Újra szükségét érezte, hogy kezet szorítson Sam Fierce-ral. Az ajtó nyitva volt, tiszta, hideg éjszaka borult a világra, felhő sem úszott az égen. A jegenyék kirajzolódtak a holdvilágos égbolton. Valahol messze léptek, visszhangoztak, és az intéző házának ablakában már égett a lámpa.
Nem, maga maradjon, plébános úr.
és még hallották Maurice de Saint-Pierre hangját a Kongó folyósorról. Most pedig, ha nem túl fáradt, majd virrasztunk anyám mellett. 11. A két hangú síp. Ne haragudjon meg, Ré úr, ha nem jól látom el. De a temetés. S szegény Marie Tatin ott sürgött forgott, egész láda sört, meg limonádét készített elő. Meg hogy a távolabb lakók is itt falatoznak majd. A mezők déltől fehér lettek, és a fű töredezett a lépések alatt. A kis templomban negyed óránként megkondult a lélekharang. A halottas kocsi már korán reggel megérkezett, a halottvívők meg a fogadóban telepedtek le a kályha körül. Csodálnám, ha az intéző nem volna idehaza, mondta nekik Marie Tatin. Nyilván a kastélyban időzik Maurice úr mellett. És már megpillantottak néhány ünneplőbe öltözött parasztot. Meg éppen befejezte a reggeliét, amikor az ablakon át észrevette a minisztráns gyereket, akit kézen fogva vezetett az anyja. De a mama nem kísérte el egészen a fogadóig. Megállt az útkanyarban, nyilván úgy gondolta, hogy ott nem látják, és meglökdöst a fiát, mint ha arra biztatná, hogy menjen be Marie Tatin fogadójába. Ernest nagy biztonsággal lépett be az ajtón, akkora biztonsággal, mint a jutalomosztáson kitüntetett iskolás fiú, aki a 3 hónapon át ismételt mesét mondja fel. Itt a főfelügyelő úr! De ahogy megkérdezte Marie Tatintől, már észre is vette Megrét, zsebredugott kézzel lépkedett feléje, és látszott, hogy egyik kezével valamit markolászik. Azért jöttem, hogy mutasd a sípodat. Ernest hirtelen hátralépett, tekintetét elfordította, gondolkodott egy kicsit, és ezt mormolta. Miféle sípot, amelyet a zsebedben tartasz? Régóta vágytál már egy cserkész sípra. A gyerek gépiesen kihúzta zsebéből, és az asztalra tette. És most meséld el az egész történetedet. Bizalmatlan pillantás, alig észrevehető várándítás. Mert Ernest már eléggé kitanult volt. Ki lehetett tisztán olvasni a szeméből. Annyi baj legyen, a sípot már megkaptam. Most elmondom, amit megparancsoltak, hogy elmondjam. És felmondta, mint a leckét. A misekönyvről akarok beszélni. Aminap nem mondtam el mindent, mert féltem magától. De anyám azt akarja, hogy valljam be az igazat. Valamivel nagy mise előtt kérték el tőlem a misekönyvet. De azért belepirult, és visszavette hirtelen a sípot, mint attól félne, hogy elkobozzák a hazugságáért. És? Ki kérte el tőled? Mit álljé úr? A kastélybeli titkár. Ülj csak ide mellém. Akarsz inni egy málna szörpöt? Igen. Olyan vízzel, amelyik csípi az ember torkát. Hozz egy málna szörpöt, Mary. Szódavízzel, és örülsz a sípodnak? Fújjál csak bele. A halott vívők megfordultak a sípszóra. Az anyád vette neked tegnap délután, ugye? Honné tudja? Mennyit adtak tegnap anyádnak a bankban? A vöröshajú fiú a szemébe nézett. Már nem pirosodott az arc, egészen sápat volt, az ajtó felé sandított, mintha csak a távolságot méricskélné. Idd meg a málna szörpöd. Émile Gautier fogadott titeket. Elmeséltette veled a leckét?
Igen.
Azt vést a fejedbe, hogy Jean Métayét vádold?
Igen.
És némi tűnődés után megkérdezte.
Mit akar velem csinálni?
Megri elfelejtkezett a válaszról. Elgondolkodott.
A saját szerepére gondolt ebben az ügyben, amely nem állt másból, mint megtalálni az utolsó láncszemet, egy egész kis láncszemet, amely végleg bezárja a kört. Azt akarta Gautier, hogy Jean Métayét vádolják, de a tegnapi este felborította terveit. Akkor értette meg, hogy nem a titkár jelentette számára a veszélyt, hanem Saint-Pierre gróf. Ha a manővere sikerült volna, kénytelen lett volna jókor reggel meglátogatni a vöröshajú fiút, hogy betanítsa neki az új leckét. Azt mondod majd, hogy a gróf úr kérte el tőled a misekönyvet. És a kölyök most megismételte. Mit akar csinálni velem? Megrének már nem jutott ideje a válaszra. Az ügyvéd ballagott lefelé a lépcsőn, belépett a fogadó kistermébe, és kinyújtott kézzel, némileg habozva lépett oda Megréhez.
Jól aludt, főfelügyelő úr, bocsásson meg, de ügyfelem nevében bocsátot szeretnék kérni magától. Őrítő, hogy fáj a fejem.
Leült, vagy jobban mondva lehuppant a lócára. 10 órakor lesz a temetés. Halott ivőket nézte, meg az úton elmenő embereket, akik a temetésre jöttek. Köztünk szólva, Métaénak most az lenne a kötelessége, de átérezzük a helyzetet, és éppen tapintatból... Elmehettek, uram? Szólt közbe a gyerek. Megré nem is hallotta, az ügyvédhez beszélt. Hát még mindig nem érti? Persze, hogy megvizsgáljuk a dolgot. Egy jó tanács. Ne vizsgáljon az égvilágon semmit. Szóval az a véleménye, hogy ügyfelem jobban teszi, ha elmegy anélkül, hogy... Megré elkésett. Ernest visszadugta zsebébe a sípját, kinyitott az ajtót, és nyaka közé szedte a lábát. Jogilag kitűnő helyzetben vagyunk. Igen, kitűnő helyzetben. Ugye? Ezt mondtam az ügyfel, és ő jól aludt. Le sem vetkőzött, nagyon ideges, nagyon érzékeny természetű fiú, mint sok jó családból való fiatalember, és... Eközben a halott vivők hegyezték a fülüket. Felkeltek, és kifizették a fogyasztást. Megré is felállt, levette a fogasról bársony galléros felöltőjét, és letörölte kabátujjával a kemény kalapot. Mindkettőjüknek jó alkalom nyílik, hogy angolosan szó nélkül távozzanak a... A temetés alatt? Akkor taxit kell hívnom. Úgy van, hívjon. A papkaringben Ernest és két másik gyerek fekete ruhában. Elől a kereszt, amit egy szomszédos falu plébánosa vitt, léptei caporázva, mert betyárhideg volt. És a szertartásos imák, amit szinte futva mormoltak maguk elé. A parasztok a feljárat előtt csoportosultak. Belülről semmi sem látszott, végül nyílt az ajtó, feltűnt a koporsó, amit négy férfi tartott a vállán. Mögöttük egy magas férfi alak, Maurice de Saint-Fiers, száll egyenesen, piros szemmel. Nem viselt feketét. Egyedül ő nem öltött gyászruhát, és mégis, mikor a feljárat tetejéről végig szántott tekintettével a tömegen, valamiféle szorongást éreztek. Úgy lépett ki a kastélyból, hogy senki nem állt az oldalán. Egymagában kísérte a koporsót. Megré ellátott helyéről az intézőházára, ahol valaha ő is lakott, s amelynek ajtaja zárva volt. A kastély zsaluit is becsukták, csak a cserédek nyomták orrukat a konyhaablakhoz. Szentélynekek szálltak fel, de csak nem elfojtották őket a kavicson csikorgó lépések. Teljes erővel szóltak a harangok. Két tekintet találkozott a gróf és Megré pillantása. Vajon nem jól látta volna a főfelügyelő? Úgy tűnt neki, mint a futó mosoly játszadozna Maurice de Saint-Fiers ajka körül. Nem a szkeptikus párizsi fiatalemberé, nem is a tönkrement aranyi fiújé. Erős bizakodó mosoly. A mise alatt mindenki hallotta a taxi rekettes dudáját. Egy szemét kis csirkefogó menekült az ivástól másnapos gyűrött arcú, elbambult ügyvédje oldalán. Megré és a bolond öregasszony. 1. A bűnügyi rendőrség kapujában, az Orfevre rakparton két rendőr állt őrséget. Balról Pico, jobbról pedig bajtársa Latui. 10 óra felé járt az idő. Május volt, villogott a napsugár, Párizs pasztelszínekben tündökölt. Pico pillantása olykor megakadt azon a fehér kalapos, fehér cérnakesztyűs, sötét szürke ruhás, sovány kis öregasszonyon, de nem törődött vele. Az öreg hölgy piszkafa vékony lába már kisé meggörbett a kortól. Arra már nem is emlékezett Pico, hogy bevásárló szatyrot vagy hálót tart-e a kezében. Azt sem tudta, hogy mikor ért oda. Csak ott áldogált a járdán, mindössze néhány lépésnyire tőle, és nézegette a bűnügyi rendőrség udvarában sorakozó kocsikat. Gyakran jönnek ide kíváncsiskodók, főként turisták, hogy egy pillantást vessenek az Orfevre rakpartra. Az öregasszony egészen a kapuig jött, tetőtől talpig végigmérte a rendőrt, aztán megfordult, és a szajna egyik hídja a Pont Neuf felé vette útját. Másnap ismét őrséget állt Pico, és ugyanabban az időben, mint az előző napon, megint csak megpillantotta. Az öregasszony ezúttal hosszabb habozás után oda is ment hozzá, és megszólította. Ugye, itt van Megré főfelügyelő irodája. Itt, asszonyom, az első emeleten. Az öregasszony felemelte fejét, és az ablakokat kémlelte. Finom, szép vonású arca volt, világos szürke szeme, mintha mindig csodálkozva nézne. Köszönöm, biztos úr. Aprócska léptekkel távozott, és a rendőr most észrevette, hogy bevásárló szatyor van nála. Nyilván itt lakik a közelben. Másnap Piko szabad volt. Váltója nem törődött ezzel a kis öregasszonnyal, aki fürgén besurrant az udvarba. Hőgyelgett egy kicsit, majd belépett a bal oldali kapun, és megindult felfelé. Az első emeleten azonban, amikor megpillantotta a hosszú folyósót, meghökkent, és egy kicsit tanástalannak látszott. Az öreg Joseph az ajtón álló odament hozzá, és kedvesen tudakolta. Keres valakit?
Megré főfelügyelő irodáját.
A főfelügyelővel óhajt beszélni?
Igen, ezért jöttem.
Idézést kapott?
Nagy sajnálat.